még várunk egy-két percet talán. Az előadás egyik rekord közönséget hozott. Gratulálunk.
Másfél millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltást. Ezzel a beoltottság terén Magyarország már a második az uniós kapcsolatban. Az oltási programban ötféle vakcina áll rendelkezésre. A magyar szakemberek szerint mindegyik hatásos és biztonságos. Kérjük, ha még nem tette, regisztráljon ön is, és
vissza a látogjait. Valakinél van rádió vagy tévé, az ője meg, jó?
Van még egyszer?
Valakinél szót, vagy rádió, vagy tévé, és ezt kértük, hogy kértem, hogy ölje meg.
Minden nagyon van ölve.
Köszönjük.
Rajtad kívül.
Remélem.
Dohányzás árt az egészségnek.
Zsolt, örömmel látlak a régi háttérrel, és gratulálunk.
Ja. Szuper.
Köszönöm szépen, igen. Igen, már az irodából vagyok.
Igen, felismertem már, úgyhogy nagyon örülünk régi háttérnek. Hát azt hiszem, kezdjük is el.
Kezdjük.
A udvariasságból azok iránt, akik megjelentek. A Hírközlés Informatikai Tudományos Egyesület Vételtechnika, Kábel TV szakosztálya, Médiaklubja közös rendezvényét nyitom meg ez alkalommal, és üdvözlök mindenkit, aki bennünket most közvetlen online tud nézni és részt tud venni az előadáson, vagy aki később a HTR-ről elérhető YouTube csatornán nézi vissza az előadást. Ha visszaemlékszünk olyan negyed századdal ezelőttre, akkor több olyan szolgáltatás volt, amiről az volt az érzésünk, hogy hú, de milyen jó, olcsó, meg is több olyan áru, hogy hú, de milyen jó, olcsó, és hát aztán kiderült később arról, hogy hát ingyen ebéd nincs, és ami akkor volt, az valahogy egy írtó nagy átverés. Azután meglepetéssel tapasztaltuk, hogy olyan jóték lelkek vannak, akik adnak nekünk pénz nélkül e-mail fiókot, adnak nekünk nagyon jó keresőmotort, adnak nekünk olyan helyet, ahol tudunk ismerősökkel találkozni, képeket föl tudunk tenni, megosztani tudjuk, el tudjuk mondani, hogy mit gondolunk. és úgy néz ki, mintha mégis lenne ingyen ebéd. Hát ez, hogy mennyire ingyen van ez a szolgáltatás, vagy mennyire átverés ez, erről fog Sarkadi Zsolt nekünk, mivel fizetünk az ingyen szolgáltatásokért című előadásával választ adni. És mielőtt átadnám a szót Sarkadi Zsoltnak, még egy javaslatom volna, hogy akinek közbe volna kérdése, a cseten tegye föl, és akkor azt, ha nem szeretné szóban tölteni, ha igen, akkor utána persze szóba, de ha van valakinek, aki írásba szeretne csak kérdést feltenni, akkor azt közvetítjük az előadónak. És ezek után átadom a szót Sarkadi Zsoltnak.
Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Én ahogy elhangzott, Sarkadi Zsolt vagyok, egyébként 444-nél vagyok újságíró, és azért kaptam ezt a meghívást, azt gondolom, mert hogy ebben a témában írtam már több cikket is, és ezeket egyébként majd a díjasoron akár át is küldhetem, javaslom őket elolvasásra, szerintem nem rosszak. Előjáróban azt hadd mondjam el, hogy nem vagyok nagyon gyakorlott előadó az interneten, vagy hát kicsit néha feszélyez, azt figyeltem meg az ilyen online meetingeken, nem látom a közösséget, de megpróbálom majd ezen túltenni magamat. Úgyhogy igen, be is kapcsolom itt a képernyő megosztást, hogyha sikerül, és akkor elindítom a díjasor. Igen. Így lesz jó. Most, hogy látszik, remélem. Akkor el is most kezdem. De igen, ahogy elhangzott az előadás, az arról fog szólni, hogy mi is ez az adatkapitalizmus, hogy mi is ez a megfigyelési kapitalizmus. Előre bocsátva azt hadd mondjam el, hogy az előadásban a legtöbbször a Facebookról, meg a Google-ról fogok beszélni, ezeket fogom említeni, de ez nem azt jelenti, hogy ezek a cégek egyedüliek lennének ezen a piacon, sőt, talán valamennyire még arra is lesz, hogy kitérjek arra, hogy miért nem azok. Ez a megfigyelési kapitalizmusnak nevezett dolog, ez egy teljesen új gazdasági modell, amit az internetes cégeknek egyre nagyobb százaléka követ, és ugyan a Google volt az első, ami igazából legyártotta, vagy átállt először erre a gazdasági modellre, de ma már egyébként folyamatosan egyre több és több cég lép ebbe a piacra, és ezzel is mutatják azt, hogy mennyire jövedelmező ez az egész, az, hogy lényegében adatokat gyűjtenek a felhasználókra, akkor igen, akkor kezdjük is el. Igen, mit értünk meg az internetből? Az utóbbi évtizedekben igazából a társadalomtudományok, a közgazdaságtan és egy sporttudomány területnek központi kérdése lett az, hogy hogyan, milyen módokon változtatja meg az internet az életünket és az életünk bizonyos szelepeit. És ezekkel nagyon sok modell, nagyon sok ideológia, nagyon sok elmélet született. Azért tettem ide ezt a képet, mert talán ahhoz hasonlít a legjobban az, hogy az internetet próbáljuk értelmezni mostanában. Volt, vagy az létező több száz évvel ezelőtti buddhista eposz, ez a Udana című szent szöveg, abban van egy ilyen rész, hogy arról szól ez a rész, hogy egy csapat vak találkozik egy elefánttal, és megpróbálják tapintással kikövetkeztetni, hogy hogyan nézhet ki ez a hatalmas élőlény. És hát ugye a végén a vakok igazából teljesen máshoz fogják elképzelni az elefántot, mert volt, aki a farkát fogta meg, ő azt gondolta, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú kígyóféle lehet, volt, aki a lábát fogta meg, aki azt mondta, hogy olyan az elefánt, mint egy patörzs, volt, aki a hasát, volt, aki a fülét, volt, aki a dormányát, volt, aki a fejét. és hát más és más tulajdonságát domborították ki. Egy kicsit azt gondolom, hogy az internettel is így van, és én sem akarom azt mondani, hogy amit én most mondani fogok, az egy egyetlen helyes értelmezési módszer arra nézve, hogy az internet hogyan alakítja az életünket, vagy a megfigyelési kapitalizmus pontosan mit tesz velünk és az emberi szabadsággal, viszont mindenképpen egy lehetséges nézőpont, és azt gondolom, hogy talán nem is egy, de több helyen sikerült megérinteni az elefántot ennek a megközelítésnek. A megfigyelési kapitalizmus megszületésének 2002-t szokás jelölni, de ez szimbolikus dátum egyébként, és ha visszagondolunk arra, hogy milyen volt az internet és azon belül is a Google abban az időben, akkor akik emlékeznek, azok arra fognak emlékezni, hogy a Google már akkor a világ legjobbnak tartott keresője volt, már az ezredfordulón. Viszont nagyon sokat cikkeztek arról, hogy vajon sikerülni fog-e ezt az elképesztően jó keresőt valaha jövedelmezővé tenni. Ugyanis abban az időben ez a cég, már mint a Google, lényegében nem termelt nyerességet, befektetésekből tartotta föl magát. A helyzet az annyira rossz volt, hogy az alapítóknak még azt a megfontolást is fel kellett adniuk, amit a cég elindításakor eldöntöttek, hogy nem lesz reklám a Google-en soha. És végül megalapították a Google reklám részlegét 2000-ben, amit akkor AdWords-nek hívtak. Viszont ez sem muzsikált egyébként olyan nagyon jól. Olyan nagy volt a probléma, hogy megszorításokat kellett egymás után bevezetni a Google-nél, és lényegében ezért is hívták Eric Schmidt-et vezérigazgatónak, aki akkor már egy ilyen gyakorlott menedzser volt, és neki az egyik intézkedése egyébként az volt, hogy az irodákon is megpróbálnak spórolni a Google-ben, és jó példával előjárva összeköltözött Amit Patellel, aki egyébként egy adatelemző volt, és az volt a feladata, hogy a kereső algoritmust fejlessze és javítsa. Hogyha ez a két ember egyébként nem lett volna ugyanabban a irodában 2002-ben, akkor valószínűleg teljesen más, hogy alakul a történelem. Ugyanis 2002-ben történt egy anomália, vagy hát Amit Patel anomáliának gondolta először a Google keresőben, azt látta, hogy az Egyesült Államoknak a keleti partvidékén hirtelen megugranak azok a keresések, amik arra kíváncsiak, hogy mi Carol Brady leánykori neve. Carol Brady a Brady Bunch című angol, vagy hát amerikai sorozatnak az egyik szereplője volt. Nem tudom az igazság, hogy mi a magyar cím ennek a sorozatnak, de tudom, hogy Magyarországon is megtudtatték. Nem tudták, hogy egyébként miért ugrik meg ennyire, hogy hirtelen az emberek érdeklődése Carol Brady lánykori neve után, de még jobban meglepődtek akkor, amikor rájöttek, hogy egy órával később az Egyesült Államok középső államaiban jelentkeznek ugyanezek a keresések. Aztán rájöttek, hogy valószínűleg az lehet a dolog nyitja, hogy a legyenem is milliómos aznapi adásában volt erről egy kérdés, és nagyon sok embernek nem jutott eszébe, és emiatt rákerestek erre a Google-ben, és még egy óra múlva már együtt nézték az irodából azt, hogy a nyugati parton is megugranak Carol Brady lánykori nevét firtató keresések. Amit Patel arra jött rá, hogy ezt nagyon jól lehet majd használni valószínűleg a kereső algoritmus fejlesztésében, viszont Eric Schmidtnek már akkor szögezett a fejében az, hogy ezt nem csak a kereső algoritmus keresésben, a kereső algoritmus fejlesztésében lehet nagyon jól használni, hanem abban is, hogy a reklámok úgynevezett targetálását vagy célzását erősítsék. Az első fejében azt fogalmazódott meg, hogy nagyon fontos lenne valahogy előre tudni, hogy mire fognak keresni az emberek, vagy mire fognak kattintani az interneten, hiszen hogyha ezt tudják, akkor úgy tudják optimalizálni a reklámokat is, hogy nagyobb lesz a kattintási hajlandóság. Ugye abban az időben, ahogy a legtöbb cég, a Google is úgy számlázott a hirdetőknek a reklámok után, hogy azt szerint kért pénzt, minél többen kattintottak egy reklámra. Viszont viszont nem igazán tudták még 2000-es évek elején, hogy mi kell egy reklámban ahhoz, hogy az emberek rákattintsanak. Viszont el is mit mondott, ismerte fel, hogyha felhasználják azt a hatalmas mennyiségű, korábban egyébként adott kifogógáznak nevezett metaadatot, amit a Google kereső algoritmus előállított, akkor ez alapján esetleg jósolni tudnak a jövőre nézve, ugyanis mintákat fognak megtalálni abban, hogy korábban az emberek mikor, mire kerestek, azt milyen helyes írási hibákkal, milyen elképzelésekkel írták be a keresőbe, és igazából ekkor jöttek rá arra, hogy azt az adatmennyiséget, amelyiket egy óriási adatmennyiség, és az egész világkeresési előzményeiről van szó igazából, hogyha ezt felhasználják, akkor tényleg elég jó jóslásokat tudnak megállapítani a jövőre nézve. Az, hogy ez mennyire bejött nekik, az abból is látszik, hogy néhány éven belül az AdWords lett a Google cégbirodalom legjobban jövedelmező vállalkozása, és ide is van írva, hogy 2019-ben, már ugye az Alphabet, ami a Google-t már így hívták 2019-ben, összes bevételének 82%-át a Google Ads-re átkeresztelt AdWords produkálta. Ugye ez 134,8 milliárd dollár, ami egyébként kb. Teljes magyar éves GDP-nek felel meg, tehát ennyi pénz hajt most a Google reklám cége. Azt, hogy ez ennyire bejött, az azt mondta maga után, hogy rájöttek a Google-nél, hogy egyre több és több adatot kell szerezniük, és egyre pontosabb és pontosabb jóslásokat kell tenniük arra vonatkozóan, hogy milyen reklámok lesznek sikeresek. Ez igazából az adatelemzők egyébként a mai napig mondják azt, hogy minden adat lehet értékes, tehát nincs értéktelen adat, hogyha nagyon-nagyon sok van belőle, ugyanis minél több az adat, annál többféle mintázatot lehet ebben ezekben megállapítani. És ugyanígy minden algoritmus és minden mesterséges intelligencia annyira okos, amennyi adatot megetetünk vele. Ugye a Google kereső, amit már akkor is egyébként a legtöbben használták a kereső motorok közül, elképesztő mennyiségű ilyen adatot állított elő, de a Google-nek ahhoz, hogy a piac élén tudjon maradni, mindig több és több adatra volt szüksége, és ezért egyébként ezután az átszerés után nagyon hamar el is indultak a Google újabb és újabb termékei. Itt beszélünk a Gmailről, a Google Maps-ről, a térképekről, a Google Earth-ről, a Google Docs-ról, a Google Translate-ről, a fordítóról, a Google Chrome-ról, ugye megvették utána a YouTube-ot és az Android a telefonokra való operációs rendszer fejlesztésébe is beszálltak, most már ugye már az önvezető autónál, az okos otthonoknál és az okos városok fejlesztésének tartanak. Egyébként is volt a Google Toolbar is, ami hogyha emlékszünk rá, az egy, a Google Chrome-nak az elődje volt, igazából arra hozták létre, hogy az akkor még szinte egyedülalkodó Internet Explorer böngészőben megkönnyítse elvileg a Google kereső használatát. Na most ez nagyon szép és jó cél volt, viszont elég hamar kiderült a toolbarról, hogy nem csak megkönnyíti a Google kereső használatát, hanem igazából minden olyan minden böngészési adatot rögzít, amit egy felhasználó produkál. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki telepítette a Google Toolbar-t, a Toolbar elküldte a Google-nek az Explorer-en meglátogatott webhelyeknek a címeit, elküldte az összes karaktert, amit beírtak ezekre a webhelyekre. Tehát innentől kezdve a Toolbar például azt is továbbította a Google-nek, hogyha a Google-le rivális keresőbe valaki beírt valamit. Ugye ezek az újabb alcégek brutálisan megnövelték azt az adatmennyiséget, amivel a Google dolgozni tudott, és egyébként egyre fontosabbá vált az is, hogy ne lehessen, hogy ne egyre nehezebb legyen elkerülni ezt az adatgyűjtő gépezetet. Ugye az ebből például perek is voltak Franciaországban, az Egyesült Államokban és Németországban is, amikor kiderült, hogy a Google Toolbar direkt úgy tervezték, hogy minél nehezebb legyen leállítani azt, hogy ez a Toolbar automatikusan adatokat osszon meg a Google-nel. Itt egyébként azt, hogy a Google az már nem egy keresőmotor, azt 2008-ban el is ismertem, amikor megkérdezték egy interjúban, hogy miért közben látom, hogy azt hiszem, hogy a chat villog, aha, nem nézem is. Megkérdezték, hogy mi a Google termék, és azt mondta, hogy a fogyasztók elégedettsége. Ugye ez tényleg így nagyon jó, de ha belegondolunk, hogy pontosan mit von maga után ez az egész, akkor az már inkább dermesztő talán, amire most már 2021-ben eljutottunk. Szintén el is mit mondta 1910-ben az, hogy az engedélyeddel több információt gyűjtünk rólad és a barátaidról, és itt próbálom mondta, igen, javítjuk a keresőt, nem is kell, hogy gépelj, tudjuk, hogy hol vagy, tudjuk, hol voltál, és nagyjából azt is tudjuk, hogy mire gondolsz. Már akkor nagyon fontos volt a Google-nek az is, tehát azt, hogy elmondta azt, hogy ők azt is szeretnék tudni, hogy mire gondolunk, hogy a teljes, tehát a létezés teljes spektrumából minél több adatot próbálnak behozni. Ugye, tényleg már említettem, hogy nagyon fontos az, hogy milyen hibákat ejtve gépelünk a Google fordítóba, vagy a Google keresőbe. Ugyanígy fontos nekik az, hogy ha hallják a beszédünket, milyen hangerővel beszélünk, milyen akcentussal beszélünk, mire kattintunk, hogyan mozgatjuk az egeret, hol vagyunk pontosan, kivel találkozunk, milyen barátaink vannak, milyen YouTube videókat nézünk. És azt, hogy a Google egyébként nincs ebben egyedül, ebben az alapkészségben, azt itt egy nagyon számomra nagyon kedves, mert nagyon plastikus idézetet hoztam. A Mark Zuckerberg a Facebook alapítója és vezérigazgatója 2012-ben mondta, hogy a film, hogy ismerni fog minden könyvet, amit valaha olvastál, minden dalt, amit valaha meghallgattál, minden filmet, amit valaha megnéztél, és a modelljeink meg fogják tudni mondani, melyik bárba menj egy ismeretlen városban, a bárban pedig a pultos a kedvenc italoddal vár majd, amit felépsz a ajtón. Na, hát ugye nagy kérdés az, hogy akarjuk-e mi egyáltalán, hogy megfigyeljenek. Ugye itt, amit a Mark Zuckerberg mondott ebben az idézetben, ez azért kicsit olyan, hogy most miért baj nekem az, hogy ha valaki a kedvenc italommal vár egy bárban, hát ugye nem hangzik annyira gyermesztőnek ez a jövő. Viszont ugye az a kérdés, hogyha ennek az ára totális megfigyelés, akkor hajlandóak vagyunk mi felhasználóként megfizetni ezt az árat. Erről egyébként zajlottak és zajlanak is tudományos kutatások folyamatosan, és a legtöbb ilyen kutatás, vagy hát igazából az összes ilyen kutatás azt a választ adja, hogy nem. Például volt, azt hiszem Franciaországban végeztek el egy olyan kutatást, ami viszonylag nagy, sok emberről volt szó, arról szólt, hogy megmutatták nekik azt, hogy az adott pillanatban pontosan hány alkalmazás rögzíti az ő valamilyen adatukat és küldi el valamilyen adatkapitalista cégnek elemzésre. És ennek a kísérletek azt mutatták, hogy ha felhasználókat megmutatjuk ezt, akkor minden esetben megpróbálják leállítani ezeket a követő funkciókat. Viszont ugye emiatt nagyon fontos ezeknek az adatgyűjtő cégeknek az, hogy ez az adatgyűjtés minél nehezebben leállítható legyen, vagy minél észrevétlenebb. Mert beszéltünk arról, hogy a Google toolbart mennyire nehéz volt leállítani, de jól látszik például ez a mentalitás azok is, amikor a 2010-es évek közepén kettő a Google-től kiugrott mérnök megalapított egy Disconnect nevű céget, ami piacra dobott egy applikációt, itt ez egy telefonos alkalmazás, ez egy számítógépen is fut, az neve, hogy Disconnect. Ez azt csinálja, hogy amint telepítjük, leállít minden elvileg nem kívánt, vagy harmadik fél számára elérhető adatszolgáltatást, amit a felhasználó tudtán kívül végez az adott eszköz. És a Google azt csinálta, hogy néhány hét után lényegében kidobta ezt a Disconnect applikációt a a Google Play Store, vagy Play Store-ból. Ugye, biztos, akinek van Android-os telefonja, tudja, hogy a, ez a Play Store, ez az, ahonnan alkalmazásokat lehet letölteni, játékokat, meg mindenfélét. És ez a Play Store egyébként nem töröl le olyan alkalmazásokat se sokszor, amikről bebizonyosodik, hogy egyébként azok, mit tudom én, kifejezetten rossz hiszeműen adatokat gyűjtenek, tehát ez sem számít a Google-nek, viszont az számít nekik, hogy ne legyen ott egy olyan alkalmazás, ami az ő követésüket is leállítja. Ugyanígy nagyon sok cég, és ahogy most elterjednek például az úgynevezett dolgok internete eszközök, mint amilyen az ilyen okos kar, vagy okos óra, fitness karkötő, okos porszívó, okos hűtő, ugye most van okos WC, okos üveg, ezek nagyon sok olyan eszköz kerül a piacra, amiket most már egyszerűen nem tudunk teljes mértékben kihasználni, hogyha nem engedélyezzük az adatmegosztást. Ilyen például a Roomba robotporszívó is, aminek a Roomba nevű cégnek a vezetője, vagy az iRobot, ami a Roomba gyártója, ennek a cégnek a vezetője, a világ legtermészetesebb dolgokként nyilatkozott arról, hogy mindenki engedélyezni fogja azt, hogy a Roomba felvegye a lakásaiknak az alaprajzát és a bútoraiknak a helyzetét, valamint a padlónak a padlóról elérhető adatokat, és megosztja ezt a céggel, hiszen ha ezt nem engedélyezik, akkor nem működik normálisan a Roomba. Ugyanígy egyébként a fitness karközőkkel is ez a helyzet, hogyha nem engedélyezik, hogy a fitness karközőkkel továbbítsa a Huawei-nek mondjuk azokat az adatokat, amiket a szívverésemről felvesz, akkor az a fitness karközőkkel nem fog megfelelően működni, hiszen akkor én sem fogom tudni látni azt, hogy a saját szívverésemről egyébként miket derített ki. Az, hogy titkolják ezek a cégek, vagy igyekeznek titkolni azt, hogy pontosan ennek az adatgyűjtésnek mekkora a volumene, az abból is látszik, hogy amikor 2015-ben a Google elindította a Maps, az a térképek szolgáltatását, akkor kiderült, hogy ahhoz képest már 5 éve egyébként rögzítette a felhasználóknak a helyzetét, és akkor már mindenki meg is tudta ezt mutatni. És egyébként az, hogy a felhasználóknak a helyzetet, főleg az okostelefonok korábban milyen óriási előnye jár, hogy ezt tudjuk, az abból is látszik, hogy van a Baidu, ami igazából a kínai Google, meg szokás hívni, ez egy hatalmas internetes cég Kínában, és a Baidu is közöl például munkanélküliségi adatokat, vagy gazdasági előrejelzéseket, és ezek néhány éve pontosabbak, mint azok, amiket a kínai statisztikai hivatal készít, mégpedig azért pontosabbak, mert a Baidu ezeket az adatokat az okostelefonoknak a helyzetéből méri elsősorban. Tehát a Baidu tudja azt, hogy hányan járnak éppen dolgozni, vagy hogy kik maradnak többet otthon, és pontosan ezért fontosabban tudja számolni a munkanélküliségi adatokat is, és következtetni tud sokkal fontosabban a kínai gazdaság gyűlő híre is. Ez egyébként az úgynevezett tudat a minden területén így van. Igazából ezek nem feltétlenül gonosz dolgok, például az élelmiszer üzletek biztata módszereket, adatelemzési módszereket használnak arra is, hogy mondjuk elemezni tudják azt, hogy a Tosfi asszonyfai CBA-ba hány kiló parizert vigyenek, annak érdekében, hogy minél kevesebb rohadjon meg, és a nagy részét el is vigyék. Igen. A eredeti témához visszatérve, az, hogy ezek a cégek egyébként mennyire nem szeretik azt, hogyha valaki kutakodik ezekben az adatgyűjtési mechanizmusaikban, az abból is látszik, hogy van egy Paul Olivier Vigier nevű belga matematikus és adatvédelmi aktivista, aki 2016-ban kikérte a Facebooktól az összes olyan adatot, amit róla a Facebook nyilván tart. És 2018-ban kapott csak választ, a két évvel a kérelme után, És félben itt mondott, hogy ezt nem tudja teljesíteni sajnos ezt a kérdést, mivel hogy óriási technikai nehézségekkel járnak. Egyébként ebben a Facebooknak igaza van, ugyanis a Facebook nem, és ezek a cégek nem az érdekli, hogy én, mint Sarkadi Zsolt, hogy iszom a teámat, merre járok dolgozni, vagy hogy nem tudom, milyen sebb tapaszt használok, hanem az érdekli, hogy a bolygón élő lassan 8 milliárd ember, hogy iszta a teáját, milyen sebb tapaszt használ, és hogyan jár dolgozni, és ezekből az adatokból ezekben az adatokban tud mintákat találni, és ezekből jóslásokat gyártani, amiket a reklámpiacon aztán használni tud. Van ez a megfigyelési kapitalizmus, ami mint szókapcsolat, ez néhány éve kezdett el elterjedni a társadalomtudomány és közgazdaságtani szakirodalomban. Egy Sosana Zuboff nevű, azt hiszem, hogy kiadtam egy ilyet egyébként, én azt megnézem, igen, itt van, ez nem volt a díja. Szóval ez a megfigyelési kapitalizmus, ez igazán akkor vált a közbeszéd részévé, amikor Sosana Zuboff, a Harvard pszichológia professzora 2019-ben kiadott egy összegző munkát ezzel a címmel, Surveillance Capitalism. Azért ne legyenek kétségeink, ez a könyv ez azért lett ennyire sikeres, mert hogy ebben azért egy jó adag politikai motiváció is van. Itt a professzornak ezzel az volt a célja alapvetően, hogy cselekvésre hívja az embereket, annak érdekében, hogy megállítsuk ezeket az adatszerző cégeket, vagy legalább beszéljünk arról, hogy milyen jövőt akarunk, milyen internetet akarunk, és hogyan akarjuk élni az életünket néhány év múlva. Igen, ez a figyelme egyébként ajánlom ezt a könyvet, mert nem rossz, csak tényleg nem szabad elfelejteni, hogy...
Szia!
Szia! Szia! Köszönöm szépen, jól vagyok, igen. Ó, köszönöm szépen, kedvesek vagytok. De meggyógyultam, kicsit hosszú volt, de meg visszatérült.
Szóval,
akkor már biztonságban vagy. Szervusz! Köszönöm, szia! Megmondom!
Igen. Szóval hogy ez a könyv, ezt nagyon ajánlom, de tényleg ne felejtsük el, hogy ez az egy politikailag motivált dolog is, és nagyon sok esetben hajlamos talán sötétebbnek lefesteni a helyzetet, mint amilyen a helyzet most. Én azt gondolom viszont, hogy abban ennek a könyvnek igaza van, hogyha nem teszünk semmit, tehát ezekben az években nagyon rövidesen nem teszünk valamit, hogy adresszáljuk ezeket a problémákat, akkor igazából meg fog valósulni az a jövő, amit Sosana Zuboff ebben a politikai motivált könyvében előrejelez. Van ez a Mark Zuckerberg idézet, amit már az egyik korábbi dián megmutattam, hogyha ezt egy kicsit kifejtjük, vagy jobban megnézzük, akkor igazából nagyon könnyen bemutathatóvá válik, hogy mi is a megfigyelési kapitalizmus felelőssége. Ugye ez az idézet úgy hangzik még egyszer, hogy a Facebook ismerni fog minden könyvet, amit valaha olvastál, minden dalt, amit valaha meghallgattál, minden filmet, amit valaha megnéztél, és modelljeink meg fogják tudni mondani, hogy melyik bárba, melyik ismeretlen városban. A bárban pedig a pultos, a kedvenc italoddal vár majd, ahogy belépsz az ajtón. Ha igazából, hogyha egy piaci modellt akarunk erre felhúzni, akkor azt lehet mondani, hogy az emberi létezés és a mi életünk az a bánya, vagy hát az a természeti erőforrás, amiben a Facebook a bányász, ami adatot, azaz nyersanyagot bányász ki az emberi létezésből, és ez alapján az a terv, a termék, amit gyárt, az pedig az előrejelzés. Ugye az az előrejelzése, hogy milyen italra van nekem éppen szükségem, vagy mi a kedvenc italom. És a bár, és ez nagyon fontos, hogy a bár a fizető vevő, aki megveszi ezt a terméket, ami ugye a Facebook által gyártott előrejelzés. Szokták például azt mondani, az jó néhány éve egyébként ilyen bevett mondás, hogy ha valami ingyen van, akkor te magad vagy a termék. Ez nem teljesen hülyeség, sőt, viszont ebben az esetben itt már nem is arról beszélünk, hogy mi vagyunk a termék, hanem arról beszélünk, hogy mi vagyunk az a nyersanyag, amit a termék előállításához használnak, vagy hát belülünk bányászták ki azt az alapanyagot, amit a termék előállításához használnak, és ez egyébként talán egy kicsit még rosszabb helyzetbe teszi a fogyasztót, vagy teszi az embereket. Ugye itt az, hogy a bára fizetővevő, az lényegében azt jelenti, hogy az egész idézet, ami ide van írva, azt egy kicsit át kell értelmezni, ugyanis hogy Isten igazából a Facebook nem abban a bárba fog beterelni engem abban az ismeretlen városban, amelyik, ahol én a legjobban fogom érezni magamat, és a legjobban fogom beszélgetni, a legjobb fejemberekkel fogok találkozni, hanem alapvetően abban a bárba, amelyik a legtöbbet fizet a Facebooknak. És ennek a bárnak fogja eladni azt az információt, hogy én milyen italra vágyom ebben a városban, és a bár ezt az információt felhasználva, meg a Facebook csatornáit felhasználva fog tudni engem fogyasztóként elérni. Ugye azt tanult közgazdaságtan, az biztos emlékszik arra, hogy ugye nagyon sokat beszélnek a közgazdaságtan eredeti tőke felhalmozásról, és ennek fontosságáról a kapitalizmus kialakulásában. Az eredeti tőke felhalmozás az általában itt azt szoktuk érteni ezzel azt, amikor a Nagy-Britanniában a 16. századtól kezdődő időszakban a földtulajdonosok körbekerítették a földjeiket, és előzték onnan a bérlőket. Azt mondták, hogy az a legelő, amikorában, amit a bérlők is használtak, vagy hát ami kvázi köztulajdon volt akár, az akkor onnantól kezdve az övéké. Ebben a megfigyelési kapitalizmusban is van egy ugyanilyen eredeti tőkefelhalmozás, és ez pedig az, hogy ezek a megfigyelő cégek kijelentették, hogy már pedig az az adat, ami a mi életünkből keletkezik, az az övéké. És nekik vagyunk hozzá, nekünk pedig nem igazán van. Éppen ezért volt egyébként a Facebook és a Google részéről is nagy megrögönyödéssel övezve az ausztrál kormánynak az azt hiszem néhány hónappal ezelőtti javaslata, ami ugye arról szólt, ha olvasták a hírekben, hogy fizetnie kellene a Facebooknak és a Google-nek az újságok szerkesztőségeinek azért, mert a Facebook linkel és használja azokat a tartalmakat, amiket ezek az újságok előállítanak. De például a Facebook Magyarországon akkor a 444-nek adna pénzt azért, mert az én cikkeim meg vannak osztva a Facebookon, és az én cikkeim alatt kommentelnek emberek a Facebookon, ami ugye alapvetően nem nekünk jó, ugyanis az, hogy valaki a Facebookon kommentel a cikkeink alá, az nem hoz forgalmat a 444-nek, és sőt, ugye sokszor nagyon sok ember azt se tudja például, hogy ez a 444 cikke, csak a képet látja meg a címet. Az, hogy ez a tartalom cirkulál a Facebookon, ez felhasználókat tart a Facebookon, tehát alapvetően a Facebooknak jó. Viszont ugye nagyon sokan már az ausztrál javaslattal kapcsolatban arról kezdtek el fantáziálni, hogyha a Facebooknak fizetnie kell a szerkesztőségeknek az adatokért, vagy a tartalomért, akkor az a Pandora szerencét fogja majd kinyitni, és akkor például mi fogja megállítani azt, hogy mondjuk egy kávézó is pénzt kérjen azért, hogy ő fent van a Facebookon, és kirakja oda mondjuk a nyitvatartási idejét, hiszen az, hogy a kávézó oda rakja a nyitvatartási idejét, az szintén felhasználókat tart a Facebookon, és a felhasználók a Facebookon fogják megnézni, mikor van nyitva az a kávézó. Ezt csak azért mondom, mert hajlamosak vagyunk úgy felfogni a Facebookot, mint mondjuk a 2000, tehát a megjelenése idején úgy fogtuk fel, és azóta is így fogtuk fel, hogy igazából mi, mint mondjuk 444 szerkesztőség, szemünk szánkat törölhetjük, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy felálltunk a Facebookon, ugyanis a Facebook forgalmat terel hozzánk. Ugyanígy egy kávézó is örülhet azon, hogy ingyen fel lehet a Facebookon, hiszen ott meg tudja mutatni a felhasználóknak könnyen elérhető módon, hogy mikor van nyitva. De ugye ez a dolog megfordítható, hogyha nem lenne a Facebookon ez a tartalom, amit mi állítunk elő, akkor a Facebook sem lehetne ennyire sikeres kereskedelmileg. Igen, ez már volt. Sosem a Zuboff azt írta a könyvében, hogy emiatt a megfigyelési kapitalizmus igazából két részre osztotta az internetet. A Zuboff terminológiájában létezik egy elsődleges szöveg és egy elnéz szöveg. Ez elsődleges szöveg, ez az, amit mi mindannyian nézünk az interneten, felmegyünk a weboldalakra, és ez az, amit látunk, hogyha ismerősünknek új párkapcsolata van, hogy nem tudom, valaki feltett magára egy képet az Instagramra, és valaki becsekkolt, nem tudom melyik kocsmába. Van viszont egy ennél sokkal tágabb és sokkal szélesebb része az internetnek, amit sosem az Zuboff árnyék szövegnek nevez, ez tulajdonképpen egyszerű lenne talán, vagy leegyszerűsítve metaadatoknak nevezni. Ez az árnyék szöveg azt tartalmazza, hogy hol vagyok akkor, amikor posztolok valamit, mikor posztolom azt a dolgot, kinek a társaságában vagyok, és igazából minden olyan adatot, amit az én internetes jelenlétem pluszban generál, és amit az előrejelzései, javítása érdekében ezek a cégek felhasználnak. Nagyon érdekes egyébként, hogy Emil Durkheim, aki egy francia szociológus volt, már a 19. század végén a társadalmi munkamegosztásról részesztében többféle társadalmi munkamegosztást különböztetett meg, és ezek egyike volt az általában patológikus munkamegosztásnak nevezett jelenség, amit ő úgy írt le, hogy a patológikus munkamegosztás akkor jön létre, amikor a társadalom bizonyos csoportjai között olyan óriásiak a különbségek, hogy maga a konfliktus, és az, hogy egyenlőtlenség van a két csoport között, az már nem is megfelelően felfogható, és nem is megélhető az ebből eredő konfliktus. Most talán kijelenthető az, hogy mostanra eljutottunk egy ezt megközelítő állapotig, hiszen hogyha járkálunk az utcán, akkor ezért nagyon jól látjuk, hogy kevés ember éli meg az adatai kisajátítását és az adatai elidegenítését úgy, ahogyan az szerintem például valójában történik. Nagyon fontos, hogy azt is hozzátenni ehhez, hogy kik azok, akik elveszik az adatainkat, vagy kik azok, akik megfigyelnek bennünket. Nekem például nagyon sok ismerősöm, amikor erről beszélek vele, a megfigyelési kapitalizmusról beszélek vele, akkor azt mondják, hogy ó, de hát engem nyugodtan megfigyelnek, hát most én nincsen semmi titkolni való meg, hát most, hogyha a Google-ben tudják azt, hogy ilyen milyen vécipapírt használhatnak, akkor legyenek vele boldogok. Én azt gondolom, hogy ez félreértelmezés ennek a helyzetnek, ugyanis nem arról van szó, hogy ahogy már említettem, hogy nem engem akarnak megfigyelni, nem azt akarják megfigyelni, hogy én magam milyen WC-papírt használok, hanem az arra kíváncsiak, hogy mindenki milyen WC-papírt használ, mindenki pontosan milyen márkájú, milyen finomságú WC-papírt vásárol, milyen időszakokban, és ezek amik értékes adatok. Az, hogy én milyen WC-papírt használok éppen, az egyáltalán nem értékes adat, azért az egy egyedülálló adat, amit tulajdonképpen még az adatelemző is szemétnek tekintenének. Az viszont, hogy ez már óriási számban már rendelkezésre, az már létezik. Az egy értékes adat. Az is fontos, hogy akik megfigyelnek bennünket, és akik elemzik az adatainkat, azok már nem emberek, hanem algoritmusok. Nem tudom, hogy ismerik-e, van a Netflixen, a Netflix egyébként szintén egy nagy megfigyelési kapitalista vállalkozás, de a Netflixen van egy dokumentumfilmnek az a címe, hogy Social Dilemma. Ez azt hiszem, hogy tavaly előtt, vagy tavaly lett kész, inkább tavaly előtt, csak a koronavírus egy kicsit eltájolta az emberi időérzékét, mert mindegy, ebben a social dilemmában konkrétan az Instagram, a Facebook, a Twitter, a Google és más testégek korábbi munkatársai nyilatkoznak arról, hogy milyen etikai aggályaik vannak a régi munkahelyeikkel szemben. És ők egyébként például mondják azt is, hogy a Facebooknál, vagy a Google-nél igazából már alig maroknyi ember van, akik pontosan ismerik azt, hogy ezek az algoritmusok, amik gyűjtik és elemzik az adatainkat, és mintákat keresnek ezekben az adatokban, hogy ezek az algoritmusok pontosan hogyan működnek. Igazából emberi ellenőrzés már nem igazán van ezek fölött az algoritmusok fölött, és pontosan ez az, ami miatt, amire még előre utaltam, itt a Paul Olivier Dijé nevű matematikus, aki kérte a Facebooktól az adatait 2016-ban, pontosan ez az a dolog, amiért nem tudták neki kiadni. Tehát amiért a Facebook nem hazudott, amikor azt kérte, hogy óriási technikai nehézségekkel járna az egyénre szabott adatok kinyerése a Facebook szervereiből, ugyanis annyira járna óriási technikai nehézségekkel, mert a Facebook nem gyűjt ilyen adatokat, hogy Paul Olivier Dijé pontosan mit csinál. Paul Olivier Dijé a több milliárd felhasználóból az egyik maxem, aki viszont nagyon-nagyon sok mindent hozzátesz ennek az adatelemző apparátusnak a működéséhez. És pontosan ezért nem nagyon lehet ennyire szabottan kinyerni ezeket az adatokat. Na igen. A következő lépcsőfoka ennek a megfigyelésnek az a befolyásolás, ami már egy fokkal talán dermesztőben hangzik. Volt egy R. Stuart McKay nevű biológus, aki a Galapagos szigeteken dolgozott, és teknősüket figyelt meg. Ő volt az, aki egyébként kitalálta, vagy nem kitalálta, de ő volt az, aki az úgynevezett telemetrikus eszközökkel végzett állatmegfigyelésnek nagy úttörője volt. Ez azt jelentette, hogy a megfigyelt teknősöknek az élőhelyén kamerákat, hőszenzorokat, és rengeteg minden mérőeszközt elhelyeztek a kutatót. És ezáltal úgy tudták megfigyelni a teknősök életét minden egyes percben, hogy mit csinálnak a teknősök, és a teknősök ezt nem vették észre. És ugye az azért volt fontos, mert a teknős nem változtatja meg a viselkedését elvileg az ember közelsége miatt, nincsen megszállva a teknős élete, viszont az emberek, azok a kutatók nagyon sok érdekes dolgot megtudnak ezekről a teknősökről. A McKay arra is rájött viszonylag hamar, hogy ilyen fokú megfigyeléssel nagyon egyszerűvé vált az, hogy az állatok számára észrevétlenül, és megpróbáljuk megváltoztatni az állatoknak a viselkedését. Itt ilyen apróságokra kell gondolni, például, hogy mivel a kutatók pontosan ismerték a galapagoszi teknősöknek a napi rutinját, pontosan tudták, hogy mikor hova fog menni a teknős, mit miért csinál, melyik növényt szereti, melyik növényt nem szereti. Ezzel a tudósok meg tudták tenni azt, hogy ha például a teknős által szeretett növényt, vagy amit a teknős szívesen eszik, azt egy bizonyos helyre telepítenek, akkor meg tudták változtatni a teknős napi rutinját, hiszen az adott ponton, ahol általában jobbra ment a teknős, akkor nem jobbra ment, hanem balra, mert ott volt az növény, amit szeretett. Ez ugye azt bizonyítja, hogy ha elegendő mennyiségű adat áll rendelkezésre, akkor nagyon egyszerűvé válnak az ilyen apró magatartás befolyásolási lépések. És egyébként erre nagyon-nagyon sok példát látunk az adott kapitalista cégek üzleti gyakorlatából is. De ezek a befolyásolások, ezek rengeteg mindenre kiterjednek. Volt például egy kísérlet, vagy inkább akkor ne is hozzakezdjük. Ez a magatartás befolyásolás a legegyszerűbben ugye ott ragadható meg, hogy ezek az adatkapitalisták, amit legjobban szeretnének, az az, hogy a reklámjaik minél sikeresebbek legyenek, azaz nőjön a fogyasztásunk. És azt, hogy ez mennyire sikeres az ilyen irányú magatartás befolyásolás, az abból is látszik. Például vannak ezek az úgynevezett személyi asszisztensek, például a Microsoft személyi asszisztensét Cortanának hívják, de ugye legelterjedtebb azt hiszem az Amazon Alexa nevű személyi asszisztense, amivel nagyon egyszerűvé válik egy okos otthonnak az irányítása, lehet csomó mindent rendelni szóparancsokkal. De és kimutatták, hogy akik használják ezeket a személyi asszisztenseket, azoknak drasztikusan megnő egyébként a fogyasztás, tehát többet költenek, ami értelemszerűen például az Amazon érdeke, hogy minél többet vásároljon valaki. Úgyhogy eladnék egy eszközt, amivel minden többet vásárolnak, hogy az eszköz ez kifejezetten arra lett tervezve, hogy úgy befolyásolja az emberek magatartását, hogy a fogyasztásuk megnőjön. De vannak egyébként tudományosabb példák is. Van az eToro nevű online kereskedelmi platform, ami alapvetően tőzsdézni lehet. Alex Pentland, aki egy amerikai kutató, adattudós, és ennek az egész tudományterületnek egy óriási ütője. Ő például végül a több kutatást is az eToron keresztül. Az egyik leghíresebb ilyen kutatás az az volt, amikor kimutatták, hogy az eToro felhasználóinak pontosan mennyit kellene egymással kommunikálniuk ahhoz, hogy a legoptimálisabb eredményeket érjék el. Vagy nincs legoptimálisabb, tehát hogy optimális hozamot érjenek el a befektetéseiken. Azt látták, hogy aki például túl sokat kommunikál, az nem nagyon jó, és aki túl keveset kommunikál, az se túl jó, úgyhogy kb. Mindenkit fel kellene hozni egy azonos kommunikációs szintre. Na és hogy ezt megtegyék, megváltoztatták az eToro applikációnak a különböző gombjainak az elrendezését, azt, hogy ez ilyen alképernyők hol legyenek, és azt alapozották meg, hogy hát óriási siker, tehát megtették azt, amit szerettek volna, de ha belegondolunk, akkor itt ugye mi az, amit megtettek, itt megváltoztatták emberek viselkedését, tehát alapvetően emberekből olyan cselekményeket, emberekben olyan cselekményeket idéztek elő, amiket az ő tetszük nélkül az ember nem tett volna meg. A Facebook is végez ilyen kísérleteket folyamatosan, és a Facebooknak azért is van nagyon-nagyon könnyű dolga, mert a rengeteg felhasználója miatt meg tudja tenni azt, hogy folyamatosan kontrollcsoportokat jelöl ki. Mit tudom én, azt mondja, hogy akkor 100 millió felhasználónak így mutat valamit, a másik 100 millió felhasználónak meg amúgy mutat valamit. És ugye azt a 100 millió felhasználó az a mindig nem túl nagy szelete a Facebook összes felhasználójának. És például több amerikai választáson is rájöttek arra, hogy pusztán azzal, hogy a Facebook kitalált egy gombot arra, hogy az emberek tudassák egymással, hogy ők már voltak szavazni, és így mindig ugrált néhány embernek az értesítéseik között az, hogy XY ismerőse már volt szavazni, ezzel a Facebook drasztikusan növelni tudta a szavazási hajlandóságot. És ugye azt a szavazási hajlandóság az egy tök jó dolog, hogyha lehet növelni, az nagyon jó dolog, és az eToro-ban is nagyon jó dolog, hogy az emberek többet tudtak keresni a befektetéseiken azzal, hogy megváltoztatták a kommunikációs szokásaikat. És a kérdés az, hogy ha ez a hatalom adott valakinek a kezében, akkor az nem önmagában problémás. Igen, ezzel most már kicsit lassan haladok, úgyhogy próbálok még gyorsabban magyarázni. Aki ennek a tudományterületnek óriási útkerője és hatalmas stárja, az B.S. Skinner, pszichológia professzor volt, szintén a Harvardon volt pszichológia professzor, és a 20. század egyik legnagyobb pszichológusának tartják, ugye Sigmund Freud egyetemben. Ő a második világháború után alkotott, és hát neki alapélménye volt, és akkor bele egy sok amerikainak, hogy akkor mit tudom, folyamatosan nőtt például a börtönben lévőknek a száma a 60-as években, és kitörtek ezek a lázadások is az amerikai nagyvárosokban, és felmerült, hogy mit kellene csinálni ezekkel a társadalmi problémákkal, vagy miért nem tudjuk megoldani ezeket a társadalmi problémákat. És Skinner úgy gondolta, hogy azért nem tudjuk megoldani ezeket a társadalmi problémákat, mert nem vagyunk hajlandóak feláldozni a személyi szabadságra alkotott képzeteinket. Szerintem ugyanis egyébként soha nem létezett személyi szabadság, és igazából az összes probléma abból adódott az emberi történelem során, hogy a szabadságra alkotott illúzióinkat próbáltuk vitelmezni. Skinner szerint a tökéletesen boldog és tökéletesen hatékony világ, az csak úgy érhető el, hogyha modern tudomány eszközeit felhasználva tömeges magatartás befolyásolásba kezdünk. Azaz, pontosan ilyen apró viselkedés befolyási lépésekkel egyszerűen azt tesszük, hogy elérjük az embereknél, hogy boldogok legyenek abban a helyzetben, amiben vannak, hogy hatékonyak legyenek, hogy úgy dolgozzanak, ahogy kell. Ez kinek rengeteg kutatást végzett, egyébként ezek elképesztően előremutató és érdekes szövegek, amiket ő írt. És az ő tragédiája egyébként az, hogy még regényeket is írt arról, hogy ez mennyire jó utópia, hogy ez a tömeges magatartás befolyásolás, de igazából annak ellenére, hogy ő mindig kifejezetten pozitívan beszélt erről az egészről, és utópiaként írta le, a legtöbb olvasója elborzadva olvasta ezeket a tanulmányokat és regényeket, amiket ő előállított, és megrettentek attól, hogy akkor tényleg ez lenne a jövő, amiben nincsen személyi szabadság. De Schiller azt mondta, hogy igazából minden emberi döntés kiszámítható a korábbi történések és az ezek nyomán előálló körülmények függvényében, csak elég változót kell ehhez megismerni. Ugye ebben a megállapításban egy francia filozófushoz kanyarodott vissza, ez 1700-as években Pierre Simon Laplace egy olyan gondolatkísérletet vetett papírra, aminek az volt a lényege, hogyha feltételezzük, hogy létezik egy lény valahol az univerzumban, aki az univerzum összes atomjának ismeri a helyzetét és az energiáját egy adott pillanatban, akkor az a lény, az ki fogja tudni számítani a jövőt bármikor. Tehát az a lény, az mindent tudni fog. Annak a lény számára megszűnik az idő, mert ugye tudni fogja azt, hogy mi fog történni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 másodperc múlva. Ezt mondja igazából a Skinner is, hogy csak eleget kell tudnunk ahhoz, hogy minden emberi döntést ki tudjunk számítani, és akkor ezeket a döntéseket meg fogjuk tudni változtatni is, vagy hát optimalizálni fogjuk tudni őket. Az, hogy ez mennyire egy ilyen visszatérő gondolat volt, hogy az emberi történelemben végig, az például Max Planck, aki egy nagyon híres fizikus volt, ugye, ő is így gondolkodott. Ő például arról írt, hogy az, hogy az ember miért dönt egy bizonyos dolog mellett, és nem egy ilyen dolog, nem egy másik dolog mellett, az igazából nem emberi eredetiség vagy szabad akarat kérdése, hanem egy tudományos kérdés, amit idővel majd meg fogunk tudni válaszolni, amint elegendő információnk lesz ahhoz, hogy ezeket megtudjuk, tehát eleget kell ehhez tudni. Ugyanígy egyébként 1912-ben a magyar baloldali progresszívok csoda gyerekének tartott Mérei Horváth Károly, akinek a könyve, a legkiresebb könyve egy jó baromság. De ez a része, amit erről írt, az kifejezetten érdekes. Ő is ezt írta, azt írta, mihez ismerjük a természeti törvényeket, amelyek szerint a társadalmi élet eddig haladt és alakult, akkor ugyanazon természeti törvényeknek kell elidéktárni azt is, hogy ezek szerint egyébnek, mint ennek nem lehet történni, azaz a jövő egy pontosan és előre meghatározható valamivé válik. És az érdekes, hogy most ezek az adatkapitalisták, a Facebook fejlesztői például pontosan úgy beszélnek, ahogy ezek az emberek. 2012-ben a Bloombergnek nyilatkozva a Facebook egyik meg nem nevezett mérnöke elmondta, hogy a cég célja az, hogy a világon minden dolgot feltérképezzen, és megfejtse, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A Cameron Marlowe, aki a Facebook adatelemzője volt, ő azt mondta, hogy a világtörténelem folyamán most először áll rendelkezésükre olyan mennyiségű adat, aminek segítségével mindent fel tudunk térképezni az emberi érintkezésekkel kapcsolatban is. És az Alex Pentland, akiről már volt szó, ő pedig 2014-ben azt mondta egy vitán, amikor tette a saját igazát, hogy a big data, tehát az adatkapitalizmus, meg inkább a big data jó, nem elpusztítja az individuumot, hanem most leletlezi, hogy sosem létezett olyan, hogy individuum meg szabad akarat. Egy apró kitérő, hogy ezt az egész óriási technológiai ugrást, vagy hát ezt az egész megfigyelési kapitalizmus csak erősíteni fogja az, hogy az 5G hálózatok kiépítésével és a dolgok internetének, vagy az Internet of Things-nek a terjedésével ez a rendszer, ez brutálisan ki fog bővülni. és már nem csak az internetes jelenlétünknek a metaadatait fogják tudni ezek a cégek, hanem tényleg a fitness karkötőkről meg fogják tudni mondani, hogy mikor, hogy ver a szívem, az okos üvegekről meg fogják tudni mondani, hogy pontosan hol iszom alkoholt, az okos WC terhességet fog tudni előrejelezni, lényegben a teljes emberi testet és az anyagcserét is ugyanúgy fel fogják tudni térképezni, mint ahogy 10 éve tették ezt, vagy 20 éve tették ezt a Google keresési előzményeinkkel. Mert hogy arra megy a világ, hogy a fizikai valóságunknak is minél nagyobb részének lesz digitális benyomata. Igen, hát az, hogy a Facebookról most egy kicsit, a Facebookról is beszéltünk, de a Facebook azért egy kicsit más, mint a Google, mert ugye az lehet, hogy lehet is látni, hogy a Facebook évekkel később indul csak el, mint a Google, mégis a Google mellett a másik nagy ilyen megfigyelési kapitalista cégé vált, ennek ugye az oka, hogy a Facebookra mi önként osztunk meg nagy mértékben. Lopott az estét fel a Facebook, hogy mi önként töltünk fel neki képeket, és önként megmondjuk neki, hogy mit szeretünk, nem kikövetkeztetnie kell, és ugye sokkal értékesebb adatok voltak, mint amiket a Google tényleg verejtékkel szerzett meg az előtti években. És a Facebook viszont azért egy kicsit más a működési modellje, mint a Google-é, mert a Facebook egy közösségi média platform, alapvetően, ami azt használja ki, hogy az ember társas lény, és a Facebookot nagyon kifejezetten jó eszköz arra, hogy kapcsolatot tartsunk egymással, vagy legalább annak a látszatát keltse, hogy értelmes kapcsolatot tartunk fel egymással. A Facebook az szereti is ezt, vagy hát nagyon jól érzi magát ebben a szerepben, ugyanis az ő célja az, hogy minél több időt töltsünk el a Facebookon. Ez azért is jó, mert minél több reklámot tud akkor elénk adni, és azért is, mert ha mi minél több időt vagyunk a Facebookon, akkor rólunk is minél több adatot fog tudni ő használni azt, hogy amikor hogyan görgetek. A Facebook az Instagram tulajdonosa is, és például tudja azt, a Facebook, amikor görgetem az Instagramot, hogyha nem tudom, én ott a volt barátnőmnek az egyik fotóját látom, vagy egy olyan lánynak a fotóját látom, aki mondjuk tetszik, akkor ott nem tudom, ott többet elidőzök a fölött a kép fölött. És ezeket az adatokat, mert egyébként a Facebook és az Instagram folyamatosan kihasználja. A Social Dilemma című dokumentumfilm nagyon jól leírja ezt. Például itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy ebben a filmben is van ebben a dokumentumfilmben egy ilyen hipotetikus család, aki bemutatja azt, hogy hogyan működik ez a rendszer. És abban a fiúnak tetszik egy lány. A közösségi média platform nagyon hamar azonosítani tudja, hogy van egy felhasználó, aki tetszik egy adott felhasználónak, mivel hogy ennek tényleg számtalan jele van. És akkor ez a közösségi média platform elkezdi bátorítani azt, hogy ezt a két felhasználó között interakció alakuljon ki. És ez alapvetően nem egy rossz dolog persze, de azért ne legyenek illúzióink, itt ennek az egész mögött manipuláció áll, pedig egy olyan manipuláció, ami egy tőlem független cégnek a tőkei érdekeit tartja szem előtt. Ami azt tartja szem előtt, hogy a Facebooknak több pénze legyen, és több reklámot tudjon eladni. És ez azért brutális dolog, hogy felnevelkedik egy generáció, aminek az alapélménye, hogy az egész internetes kommunikációnak és a kultúrának a manipuláció az értelme. Ez a Gerard Lenny is mondta, aki egy ilyen nagy sikerkönyvet írt arról, hogy miért töröld magad a közösségi médiáról azonnal. Hát egy újra teendő ezzel az egésszel. Szerintem az, hogy beszélni kell erről, és tudatosítani kell, hogy mi a helyzet, és ez egy nagyon fontos társadalmi vita lenne. Hogy megbeszéljük, hogy milyen emberi jövőt akarunk, és hogyha úgy döntünk, hogy korlátozni kell ezeket a cégeket, akkor ezt minél hamarabb meg kell tenni, mert nem az lesz a fordulópont, amikor a mesterséges intelligencia okosabb lesz nálunk, hanem az, amikor megtanulja majd a gyengészségeinket kihasználni. Kérdés az, hogy megtörtént-e már, vagy elértük-e már ezt a szintet? Én azt gondolom egyébként, hogy igen, de meglátjuk, hát ha nem. Mert azért tényleg az történt, hogy világtörténelem leghatékonyabb információk szerzői befolyásoló apparátusát kettő igény sose volt. És ezt magunk felé fordítottuk, a saját agyunkra, és azt várjuk, hogy majd a mi agyunk, ami több millió éve alapvetően változatlanul működik, majd az képes lesz felvenni a harcot, vagy megőrizni az integritását úgy, hogy közben a képernyőnek a túloldalán a világ legtehetségesebb és legjobb tudósai, pszichológusai, közgazdászai, adatelemzői, és azok az algoritmusok vannak, amiknél hatékonyan megfigyelő a barátus még soha nem létezett a világon. És egy zárójeles megjegyzés végére, hogy igazából az tök érdekes, de arra már nem marad idő szerintem, hogy Kína, a kínai megfigyelő állam az elképesztő mértékben használja ezeket a technológiákat, viszont ugye ott annyiban más, mint amiről most mi beszéltünk, hogy ott nem cégek gazdasági érdekei alapján mozog ez a megfigyelő apparátus, hanem maximálisan állami érdekek által befolyásolva, és ott viszont ez a megfigyelő apparátus tényleg olyan félelmeknek is alapja, hogy, tehát, hogy ott már tényleg fontos lehet az, hogy XY milyen WC-papírt használ, mert célzottan is tudnak működni ezek a megfigyelések, és ilyen szempontból igen, ez egy kicsit más. Igen, és hát köszönöm szépen a figyelmet, hogy meghallgattak. És ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, gondolom én.